Kedves hallgatóm! Olvassuk el Mózes második könyvének 38. részéből a 25. és 26. verset. Az ezüst pedig, amelyet a közösség számba vett tagjai adtak, 100 talentum és 1775 sekel volt a szent sekel szerint. Fejenként egy beka, vagyis fél sekel, a szent sekel szerint. Mind a 603.550 személytől, akik átestek a számbavételen 20 évestől fölfelé. A zsidók ezüstöt vittek, mert az volt a megváltás fémje. Minden izraelitának ki kellett váltania magát, hogy elfogadhatóvá legyen Isten előtt. Mi Krisztus drága vére árán nyertünk megváltást, ami értékesebb, mint az ezüst és az arany. Most minden egyes izraelita nem nyer megváltást, csak a nemzet maradéka üdvözül, mint ahogy nem minden egyháztag sem nyer üdvösséget. Az egyháztagok nagyon kis aránya részesült üdvösségben. Egy gazdag ember mondta nekem, hogy hosszú időn át játszotta a gyülekezetet a feleségével együtt. Leültünk a többi képmutatóval együtt. Egyikünk sem született újonnan. Csak jó képet vágtunk. Mielőtt a nap lement, mindnyájan lerészegettünk. A gyülekezeti tagság nem sokat jelent ezekben a napokban, amelyekben élünk. Nekünk megváltottaknak kell lennünk. Izrael gyermekeinek megváltásban kellett részesülniük. A 100 talentum ezüstből megöntötték a szentély és a kárpit talpait. 100 talpat 100 talentumból, vagyis egy talentumból egy talpat. Mózes második könyve, 38. rész, 27. vers. A talpakat a megváltás pénzéből készítették. Ide helyezték magát a szent sátort. Az ezüstön nyugodott. Megváltáson nyugodott. Minden embernek személyesen el kell fogadnia a Jézus Krisztusban fölkínált megváltást. Meg kell fizetni a megváltási árat. Mi az? Az nem ezüst és nem arany. Az egyetlen feltétel az, hogy szomjazzunk rá. Szeretnéd inni az élet vizét? Az ingyenes. Az üdvösség ingyenes, de nem olcsó. Isten drága árat fizetett érte. Egyszülött fiát adta, hogy meghaljon a kereszten, és megfizesse megváltásunk árát. Az ő vére által nyertünk üdvösséget. A pusztaságban a kiváltást rákényszerítették Izrael népére. De amikor az országba kerültek, ha a megváltottak közzé akartak tartozni, akkor meg kellett fizetniük megváltásuk árát. Hála legyen Istennek, hogy ő már fizetett értünk. Nekünk semmi pénzbe nem kerül. Nem kell érte adnunk semmi pénzt, hanem csak szomjaznunk kell utána. Vajon nem akarsz üdvözülni? Felismered, hogy hiányod van és bűnös vagy? Akkor jöjj! Az árat Isten már elrendezte. Krisztus kiontotta drága vérét, érted? Ez képessé tesz arra, hogy Istenhez jöjj, és ő elfogadjon téged Krisztus által. Áron volt a főpap, és minden ruhadarabja Krisztus személyéről beszélt. Már megadtuk-e ruhák mintáját? Elkészítették a díszes ruhákat a szentélyben végzendő szolgálathoz, kék és piros bíborból, meg karmazsin fonálból. Elkészítették Áron szent ruháit is, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Elkészítették az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból, és sodrott lenfonálból. Mózes második könyve, 39. rész, 1. és 2. vers. Ezek a ruhadarabok szentek voltak, mert ezeket félretették Isten szolgálatára. A rajta levő övet, amellyel megkötötték, ugyanúgy és ugyanabból készítették. Aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Mózes második könyve, 39. rész, 5. vers. Ez érdekes volt abban az értelemben, hogy szokatlan módon szőtték. A főpapnak 8 féle ruhadarabot kellett viselnie. 4 hasonló volt ahhoz, amit minden pap hordott. 4 azonban különlegesen csak az övé volt, és elkülönítette őt a többi paptól. Ezek a dicsőség és szépség ruhái voltak. Ez a mi nagy főpapunk, az Úr Jézus Krisztus képe, az ő különleges kegyelmében és dicsőségében. A ruha minden egyes darabja szimbolikus jelentőségű volt. A nagy engesztelési napon, amikor Áron bevitte a vért a szentek szentjébe, félretette minden szép ruháját és dicsőségét, és csak az egyszerű lenruhákat viselte, amelyeket a többi pap is hordott. Egyszerűnek, de ugyanakkor tisztának kellett lennie. A fehér len, amit a papok viseltek, az igazságról beszél. Ézsaiás könyve 52. részének 11. verse mondja: Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan! Tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belőle! Tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok! Isten még mindig ezt mondja. Nem hiszem, hogy Isten felhasználja a bűnben élő prédikátort, tanítót vagy lelkimunkást, bármennyire is előkelő vagy talentumos legyen. Semmit sem tehetnek Istenért, mert nem fogadja el munkájukat. Fát, szénát és pozdorját építenek. Föl kell öltöznünk Krisztus igazságosságának a ruhájába, és aztán neki szentelt életet kell élnünk. Ezt a tanulságot vonhatjuk le ezeknek a ruhadaraboknak az üzenetéből. Érdekes megfigyelnünk, hogy amikor Áron bement a szentek szentjébe, hogy felajánlja a nép bűnéért való áldozatot, akkor félretette dicsőséges és szép ruháját. Amikor az Úr Jézus Krisztus e földre jött, nem tette félre istenségét, de félretette dicsőségének és szépségének öltönyét. Félretette azt az igényét, hogy Istennel egyenlő. Félretette Sekina dicsőségét, és emberként jött e földre. Csecsemőként látta meg a napvilágot. Az ember királyt keresett, nem csecsemőt. Aztán Jézus Krisztus fölajánlotta magát áldozatul a bűnért. Meghalt emberségében. Ha azt mondjuk, hogy Isten meghalt a kereszten, nem jól fejezzük ki magunkat. Kíváncsi vagyok rá, hogy akik így beszélnek, mit értenek halálon. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor elkülönült Istentől, ez az igazság. Amikor Krisztus bűnné lett értünk, aki bűnt nem ismert, akkor nagyon mélyre jutott. Még abban a pillanatban is Isten lakozott Krisztusban, és megbékéltette a világot önmagával. Ez, barátom, nagy titok, amit nem tudunk megérteni. Olvastam sok teológus munkáját, és ők sem hatoltak be ennek a titoknak a mélyébe. Ezek a szép és dicsőséget tükröző ruhák valóban gyönyörűek lehettek. A főpap gazdagon és színesen öltözködött. Éfódot viselt, amelyben volt két drága kő, egy-egy mindegyik vállán, és Izrael törzseinek a nevei voltak rájuk vésve. Ez beszél a mi urunk erejéről és képességéről, a juhok nagy pásztoráról. Amikor egy juh eltéved, nagy pásztorunk megtalálja, vállára veszi, és hazaviszi a nyájhoz. Hála legyen Istennek, hogy van pásztorunk, aki minket a vállára vesz, és biztonságosan bevisz az akolba. Ő képes megmenteni mindenkit, aki Istenhez jön általa. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 25. vers. A főpap viselte az éfódot, ami hasonlított egy mellényhez. 12 drága kő volt rajta, és nagyon díszesen nézett ki. Valószínűleg lehetett rajta valamilyen zseb, ahova az urimot és a tummimot helyezték. Az urim és a tumim a jövőt kutatta. Nem tudjuk pontosan, hogy miként működött. Aztán az éfódon levő gyönyörű kövek beszélnek arról a tényről, hogy Krisztus minket a szívén hordoz. Szeret minket, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, 3. rész, 16. vers. Ezek a kövek leírják az ő irántunk való nagy szeretetét. Az éfódon voltak az aranycsengettyűk és a gránátalmák, hogy amikor a főpap szolgált, akkor a csengettyűk hangját hallhassák, amint járkált a szent helyen. A gránátalmák beszélnek a hívő ember gyümölcsöző életéről. A csengettyűk beszélnek az élet bizonyságtételéről. Amikor a pap a szent helyen volt, az izraeliták elmondhatták: ó, bent van, az imádkozás helyén, értünk szolgál. Tudjuk, hogy ott van, mert halljuk a csengettyűk csengését. Ezt jelenti nekünk az Isten tisztelet. A mi főpapunk képvisel minket Isten jelenlétében. Ez közelebb visz minket Krisztus személyéhez. Volt egy gyülekezeti vén egyik gyülekezetemben, amikor fiatal voltam, aki igen nagy bátorításul szolgált. Isten csodálatos embere volt. Vasárnap reggelenként odajött hozzám, és ezt mondta: ma ön csengeti a csengettyűket. Ha tudni akarod az igazságot, én valójában nem ezt tettem. Azokban a napokban eléggé hiányosan prédikáltam. De ez azt hangoztatta, hogy ez az ember Krisztus jelenlétébe került Isten igéjének a prédikálása által. Beszéltem neki valakiről, aki odajött hozzám egy városban. Egy falusi fiú volt, és megvárta, míg mindenki távozik. Aztán megrázta a kezem, és könnyezve ezt mondta: sohasem tudtam eddig, hogy Jézus ilyen csodálatos. Akart mondani valami mást is, de nem tudott. Ezért elengedte a kezem, és kiment a kis falusi imaházból, át a bevetett földeken. Figyeltem, amint távozott, és könnyek szöktek a szemembe, és így imádkoztam: ó Istenem, remélem úgy tudok prédikálni, hogy az emberek képesek ezt mondani: nem tudtam, hogy Jézus olyan csodálatos. A főpap csengettyűinek hangja különös élményt nyújtott. Milyen szép képet mutat be ez nekünk Krisztusról. Az ő övére ez van írva: szentség az Úrnak. Ez beszél a szentségről, ami belső életünkre vonatkozik. De fontos, hogy a főpap teljesen a szolgálatra szánja oda magát. A szent azt jelenti, hogy félretéve Isten szolgálatára. Szeretnék valamit mondani a ma prédikátorainak is. Lelkipásztor vagyok már hosszú idő óta, és tudom, hogy sokan vannak, akik a lelkipásztortól várják azt, hogy mindent ő végezzen a nap alatt. Nem csoda, hogy sok lelkipásztor idegileg kimerül. Sok prédikátor nem más, mint a Krisztusban csecsemők ápolója. Állandóan böfögteti őket. Aki a szószéken prédikál ebben a korban, annak a derekára ez legyen írva: szentség az Úrnak. Vagyis legyen ideje fölkészülni a beszédre. Legyen ideje az Isten előtti imádkozásra. Milyen sokan elhívják vasárnap esténként a prédikátort. Ennek a napnak az elmélkedés és előkészület napjának kellene lennie. Egyszer volt egy gyülekezeti vénem, aki ezt mondta: értékelem, ha eljön hozzám meglátogatni, de inkább azt szeretném, ha fölkészülne a prédikálásra. Az üzleti élet ma nagyon nehéz, és elfáradtam, elkeseredtem. Amikor vasárnap a gyülekezetbe megyek, olyat akarok hallani, ami Istentől jön. Segítségre és reményre van szükségem. És úgy vélem, a szombatot arra fordítja, hogy képes legyen meghallani a mennyei hangot vasárnap délelőtt és este. Azt hiszem, joga volt ezt mondani. Barátom, szükséges fölismernünk azt a tényt, hogy a prédikátoroknak ilyen övet kell viselniük. Enélkül szolgálatuk nem lesz eredményes. A 40. fejezetben olvasunk a Szent Sátor felállításáról. Csak egy részletet akarok megemlíteni ezzel kapcsolatban, hiszen már foglalkoztunk a Szent Sátor minden bútorzatával és a papi ruhákkal is. Amikor Mózes fölállította a sátrat Izrael táborában, valami különös csoda történt. Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izrael fiai egész vándorlásuk alatt. Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izrael egész háza látta ezt vándorlása egész idején. Mózes második könyve, 40. rész, 34. verstől a 38. versig. Amikor Pál apostol próbálja leírni az izraelitákat a római levélben, számos jellemzőjüket felsorolja, ami elkülönítette őket más népektől. Az egyik volt a Sekina dicsőség, ahogy erről a római levél 9. részének 4. és 5. versében olvasunk. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Ámen. Az izraeliták között jelent meg egyedül Isten dicsősége, Isten látható jelenléte. Ez vezette őket át a nagy és rettenetes pusztaságon. A felhő fölemelkedett reggel, ha azon a napon utazniuk kellett. Ha nem emelkedett föl, akkor Izrael fiai a táborban maradtak. Nem próbáltak azon a napon tovább haladni. Sohasem indultak el saját bölcsességük vagy megítélésük alapján. Nem szavazták meg, hogy menniük kell vagy maradjanak, és Mózes sem hozott döntést. A felhő döntött. Néha azt mondjuk gyülekezeteinkben, hogy Krisztus az egyház feje. Mi van az egyházzal? Valóban ő a mi gyülekezetünk feje? Követjük ma a felhőt? Vagy valakit azért teszünk a gyülekezeti vezetőség élére, mert sikeres üzletember? Hallom az emberektől. Akarok beszélni a prédikátorommal erről a problémáról. Azt akarom, mondja meg, hogy mit tegyek. Mi lelkipásztorok nem tudjuk megmondani, hogy mit kell tenniük az embereknek. Nem tudjuk megoldani mindenkinek a házassági problémáját. De van egy felhőoszlop, jól lehet, sokan nem látják azt. Ez a Szentlélek Isten. Ő legyen vezére és irányítója az életünknek. Mennyire megvetik őt? Mindig valaki máshoz mennek segítségért, de nem Istenhez. Nekünk szükségesek a prédikátorok, a tanítók és a lelki munkások, akik Isten lelkével teljesek. Gyülekezeteinknek vezetőkre van szükségük, akik figyelnek Isten igéjére, és akik Isten akaratát kívánják követni. Nincs látható felhő a mai gyülekezetek fölött, de Isten szent lelke akar vezetni és irányítani minket. Ezzel zárjuk Mózes második könyvének tanulmányozását. Egyiptom téglavetőinek árnyékából indultunk el, és az Úrnak a szent sátorban való dicsőséges jelenléténél fejeztük be. Az ő jelenléte vezette őket végig a pusztában. Isten meg akar téged szabadítani a bűn rabszolgaságának ködéből, és el akar vinni az ő jelenlétének dicsőségébe, az ő akaratának teljességébe, ahol ő vezethet, és ő irányíthat. Milyen csodálatos Mózes második könyve! Imádkozzunk! Uram, köszönöm neked a Szentírásnak ezt a könyvét, amelyben csodálatos képben láttam az Úr Jézus Krisztus dicsőségét. Add, hogy én is éljek a Krisztus által fölkínált szabadságban és örömben, és igyekezzem őt mutatni be az embereknek földi életemmel. Amen.